Álljunk fel, így hallgassuk Isten igéjét a pünkösdi eseményekről, a mai délelőttön, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, az első verstől kezdve. A következőképpen hangzik az élő Isten szava, tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, az első verstől. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokasság és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták. Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok és médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Cirénén mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édesbortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált. Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azon a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, szeretnénk bepillantást nyerni a történések mély rétegeibe, de nem csak bepillantást nyerni, hanem át is élni, és újra megtenni mindazt, amiről olvasunk. Ehhez adj nekünk erőt, kérünk. Amen. Foglaljunk helyet. Tizenkét életerős férfi. Emlékeztek, mit olvasunk azokban a pillanatokban, amikor Jézust a Gecsemáné kertben elfogják? Mit olvasunk erről a 12 életerős férfiról? Azt, hogy amikor Jézust a Gecsemáné kertben elfogják, és komolyra fordulnak a dolgok, és már nem csak szavakról szól, hogy követem-e Jézust vagy sem, akkor mindnyájan elfutnak, mindnyájan szerte futottak. És aztán így töltenek el egy kis időt. míg nem Jézus eljön a feltámadása után, és 40 napon keresztül megjelenik nekik, és azt olvassuk, hogy beszélt nekik az Isten országának a fenséges dolgairól, tanította őket. És azt látjuk, hogy azok a tanítványok, akik szétfutottak, féltek, nem mertek együtt lenni sem, mert féltek, hogy együtt fognak rájuk törni. Ezek a tanítványok újra egybegyűlnek, és miután Jézus tanította őket az Isten dolgairól, és megbizonyosodtak arról, hogy ő él, elkezdenek dolgozni. Azt látjuk, hogy a tanítványok kezdetben 11-en, ugye Júdás kiesett a 12 közül, kezdetben 11-en elkezdenek dolgozni. Mit jelent ez a munka? Imádkoznak, imádkoznak és imádkoznak. Kapcsolatban akarnak maradni az Úrral. Azt mondják, hogy Úrunk, hogyha egyszer elhagytunk téged, többet nem fogunk. Innentől kezdve imádságban kapcsolódunk hozzád éjjel és nappal. Nem tétlenek, együtt vannak és imádkoznak. Nem tétlenek, hanem ahogyan olvasták az írásokban, a 12. helyet betöltik. De nem úgy, hogy megnézik, hogy ki lenne erre a legalkalmasabb, és aztán pedig szavaznak, hanem azt nézik, hogy mit akar az Isten. Azt nézik, hogy ki az, akit innentől kezdve Jézus, aki a mennyben van, és most már ők tudják, mert felvitetett a szemük láttára, mit akar Jézus. És Isten pedig kijelenti nekik, hogy legyen Mátyás. Dolgoznak, együtt vannak, keresik az Urat, dolgoznak Isten országáért. És várják azt, amit Jézus előre megígért. Aktívan várják az Urat. El tudod mondani most a szívedben, nem kell jelentkezni. El tudod mondani a szívedben, hogy ilyen aktív várakozásban vagy? Hogy az életednek egy központi része, egy lényegi eleme az, hogy te várod az Urat. Aktívan. Ha nem, semmi gond. Ezért vagy ma jó helyen itt. Hogy Isten alakítsa a gondolkozásodat, hogy a Szentlélek helyreállítson. Hogy a Szentlélek helyreállítsa a lényegi dolgokat az életedben. A prioritást. Azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja a tanítványoknak, várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről megmondtam nektek már korábban, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Az a bajunk, hogy ezt nem tudjuk hová tenni. Nem értjük pontosan, hogy ez mit jelent. Ezért szeretném bemutatni nektek, hogy ez mit jelent. Keresztelésről ugye annyit tudunk mindannyian, bár a legtöbben nem vagyunk itt megkeresztelve, hogy egy kis vízzel keresztet rajzolnak a csecsemő homlokára, ami valahogy így néz ki. Fogják a vizet, keresztet rajzolnak rá. De Jézus egyáltalán nem erről beszél, hogy majd eljön a Szentlélek, és akkor hozzátok nyúl egy picit. Majd eljön a Szentlélek, és akkor valamilyen apró, finom érintés lesz az ő részéről az irányotokba. Azt mondja az ige, hogy hallottátok tőlem, hogy János bemerített benneteket vízbe, és elmerültetek teljesen. Na ugyanígy fog jönni a Szentlélek, és azt szeretném, hogyha ti belemerülnétek. Bele kell merülnötök a Szentlélekbe. Hagynotok kell, hogy mindenestől körülvegyen titeket, átjárjon, minden legyen minden. Mindenben minden a Szentlélek. Így. Egy kicsit más az érintettség, igaz? Azt szeretné az Úr, a mi Urunk, hogy úgy járjon át bennünket, kívülről, belülről, tetőtől talpig az ő lelke, hogy ne legyen olyan hely az életeden és az életemen, ami ne lenne a Szentlélek uralma alatt. Bele akarja meríteni Jézus a tanítványokat a lélekbe. amikor a Szentlélek betölti a tanítványokat, azt látjuk, hogy hirtelen bizonytalan követőkből elkötelezett, megállíthatatlan tanúkká válnak. Elpusztíthatatlan tanúkká válnak. Azt látjuk, hogy a bizonytalanság helyét a tanítványoknál átveszi a meggyőződés. Azt látjuk, hogy a visszahúzódás helyét, hogy elbújnak egy emeleti szobában, a visszahúzódás helyét átveszi a nyílt kiállás. Akarják, hogy lássák őket az emberek. Azt látjuk, hogy a félelem helyét átveszi a magabiztosság. Éreztetek Péter szavaiból, ahogy felolvastuk ezt a rövid prédikációt? Éreztetek bármilyen bizonytalanságot? Nyíltan, egyenesen mondják az üzenetet. Mondják mindazt, amit megtapasztaltak. És végül, illetve nem, a félelem helyét, és ez nagyon fontos, a félelem helyét átveszi a magabiztosság. Biztosak abban, hogy kik ők, és hogy mi az üzenetük. És végül az erőtlenség helyét átveszi az erő. Hát ezért mondtam, hogy nem baj, hogy 70 főből 3-an emelték a kezüket, hogy erősnek érzik magukat. De vágyjál az erőre! Ne elégedj meg azzal, hogy erőtlenül, mint egy leeresztett lufi, tengeted az életedet. Ne elégedj meg azzal, hogyha Krisztus követője vagy, ne elégedj meg azzal, hogy erőtlen az életed. Nekünk nem bekúsznunk kell valahogy a mennyországba. Bevonulnunk kell, mint egy győztes sereg. Így, együtt. Bevonulnunk. Tizenkét ember, akiket betölt Isten lelke, akik belemerülnek Isten lelkébe, és betölti őket a menny ereje. Szeretném felolvasni nektek, hogy akár a 12 tanítvány közül némelyekkel, akár a 4 evangélistával mi történt, milyen halállal haltak meg. A legtöbbjükről a hagyomány maradt fenn az, hogy mi történt velük. Tehát ezek nem mítoszok, hanem hagyományozták a keresztények generációi, hogy mi történt az elődeinkkel. Először a 4 evangélista. Máté Etiópiában szenvedett mártírhalált, kard által okozott halálos sebtől, tehát leszúrták. Márk Egyiptomban, Alexandriában halt meg, miután lovak után kötözték, és addig húzatták velük, amíg meg nem halt. Lukács Görögországban akasztották fel egy nagy hatású prédikációja után. Nem éri meg erővel prédikálni. Na azért én szeretnék beállni Lukács sorába. János, aki ugye végül egyedül nem halt erőszakos halált, hanem Pátmosz szigetén végül meghalt a 90-es éveiben, de azért nem hagyták őt sem érintetlenül, hát egyrészt egy börtönszigetre száműzték egész életében, másrészt egy ideig forró olajban főzték egy római keresztény üldözési hullám idején, de csodálatosan életben maradt. Aztán Péter fejjel lefelé keresztre feszítették egy X alakú kereszten, mert a hagyomány szerint a kínzóinak azt mondta, hogy méltatlannak érzi magát arra, hogy ugyanolyan módon halljon meg, mint az ő ura. Jakab, Alfeus fia. A jeruzsálemi egyház feje volt. A templom 100 láb magas délkeleti tornyából dobták a mélybe, mert nem volt hajlandó megtagadni Krisztusban a hitét. Amikor észrevették, hogy túlélte az esést, ellenségei agyonverték. Jakab, a másik Zebedeus fia, mint az egyház egyik vezetőjét, Jeruzsálemben lefejezték. Bertalan. Örmény országban halálra korbácsolták. András Görögországban feszítették szintén egy X alakú keresztre. Miután 7 katona megkorbácsolta, testét rákötözték a keresztre, hogy meghosszabbítsák az agóniáját. A hívei elmondták, hogy amikor a kereszt felé vitték, András ezekkel a szavakkal üdvözölte őket. Régóta vágytam és reméltem ezt a boldog órát. Tamás apostol lándzsával szúrták agyon Indiában egyik hittérítő útja során. Júdás, nem az iskariótes, hanem a másik, nyillal lőtték le, mivel nem volt hajlandó megtagadni Krisztusba vetett hitét. Mátyás, akit Júdás helyére választottak, ugye tudjuk, hogy megkövezték, majd lefejezték. És végül Pál, Néró parancsára lefejezték. Hogyan? Hogyan voltak képesek erre? Elhiszitek, hogy ezek a tanítványok, a későbbi apostolok ugyanolyan emberek voltak, mint mi? Elhiszitek, hogy Péter sem arra készült, hogy majd egyszer fejjel lefelé keresztre feszítik? Hogy Jakab sem arra készült, hogy valamikor élete delén ledobják a templom párkányáról? Márk sem arra készült, hogy lovak után kötik, és addig húzatják, még bele nem hal. Elhiszitek, hogy semmennyien, senki közülük nem készült a mártír halálra, de amikor eljött az idő, akkor készek voltak ezt vállalni. Hogyan? Úgy, hogy nem elégedtek meg azzal, hogy erőtlenül valahogy eltengessék az életüket, ha már Krisztus követőivé szegődtek. Úgy, hogy amikor megpróbáltatások jönnek, akkor megpróbálódik a hited. Péter arról ír, hogy a szenvedés tüze megpróbál bennünket. Itt van a kezemben két lufi. Nézzük meg, hogy mi történik az egyikkel, illetve a másikkal. Hogyha a megpróbáltatás tüze eléri az embert. Amikor nem vagy teljes Isten lelkével, akkor a megpróbáltatásnak a tüze, amikor elér, csak közelít, 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 és egyszer csak vége. Nincs tovább. A megpróbáltatás tüze erősebb, mint te. Mi történik akkor, amikor betölt téged az Isten lelke? A megpróbáltatás tüze éri az embert, ugyanoda tartom, és semmi baja. Hogy? Ez a lufi vízzel van tele. Ez be van töltve. A másikban levegő volt. Aki levegővel van töltve, és üres, azt a megpróbáltatásnak a tüze mislig be szaggatja. Akit betölt az Isten szelleme, azzal történhet bármi. Egyik megpróbáltatásból a másikba eshet, közelebb is kerülhet a lánkhoz, és semmi nem árt neki. Ismerősek azok az igék, hogy ha tűzön kelsz át, én veled vagyok, és ha vízen, azok nem sodornak el. A láng nem éget meg téged, még hogyha közvetlen közelről is ér, nem lesz bajod. De ez csak úgy lehetséges, hogyha betölt téged az élő Isten lelke. Jóel proféciája szerint, amit Péter a prédikációjában idéz, az Úr napjának, az ítélet napjának az eljövetele előtt Isten kitölti Izraelre az ő lelkét. Jóel átél a maga korában, Jézus előtt több száz évvel átél egy pusztító sáskajárást. Olyan pusztító, hogy Izrael az éhhalál szélére sodródik. És ekkor Jóel látomást ad, Isten látomást ad Jóelnek, és Jóel pedig prófétál. És azt mondja, hogy mielőtt eljön az Úr napja, ami sokkal kritikusabb lesz, mint a sáskajárás, azelőtt kitöltök lelkemből minden halandóra, értsd Izrael minden fiára. Nemtől, életkortól és társadalmi státusztól függetlenül. Ezért mondja, hogy fiaitok és lányaitok. Ezért mondja, hogy ifjaitok és véneitek. Ezért mondja, hogy szolgák és szolgálólányok is. Mindenkinek a lelkemet adom. Miért? Mert az ítélet napján a népek fölött Isten el fogja mondani az ítéletes proféciákat. Izraelnek pedig az lesz a feladata, hogy tanúskodjon. Mielőtt eljön az ítélet napja, Isten népének, Krisztus követőinek ma is ugyanez a feladatuk, hogy tanúskodjunk. És azért adja mindannyiunknak a lelkét, személyesen, már nem csak egyen-egyenként, már nem csak egy-egy kivételes feladatra vagy személynek, hanem mindannyiunknak, hogy annál szélesebben tudjunk tanúskodni róla. A Trinity Baptista gyülekezet azért van Debrecenben, hogy tanúskodjon Istenről. Ez a mi elhívásunk. Azért vagyunk itt, hogy tanúskodjunk, hogy még mielőtt eljön az ítélet, legyen, aki figyelmeztesse őket. Hogy jön az Úr napja, és ha nem akarod, hogy rossz véget érjen, és az Istentől elszakított helyen, a pokolban találd magadat, ehhez tanúskodnunk kell. Amikor Isten lelke betölti Sámsont, Sámson elpusztítja a filiszteusokat, rájuk dönti a házat. Amikor Isten lelke betölti Gedeont, akkor Gedeon 300 emberrel megveri a több tízezer fős midjáni hadsereget. Amikor Isten lelke betölti az övéit, nagy dolgokra lesznek képesek. Mi van a szívedben, amikor ezt hallod? Mi van a szíved legmélyén, amikor ezt hallod? Ha az van a szíved mélyén, hogy igen, tudom, meghallgatom minden pünköstkor megpróbálsz itt feltüzelni bennünket, de aztán úgyis minden marad a régiben. Nem jó válasz, rossz válasz. Nem ennek kell a szívedben lennie, hanem annak, hogy nekem is kell ez az erő. Nem volt különleges ember önmagától Sámson. Nem volt különleges ember önmagától Gedeon. Elbújik és a présházban csépel, és még az Úr szavát is kétségbe vonja. Nem hisz abban, hogy Isten hatalmas. Nem hisz abban, hogy az atyák Istene jelen lenne. De Istent ez nem akadályozza meg abban, hogy használja őt. Egy picit sem. Azt mondja, nem hiszel benne? Jó, hát akkor majd megtapasztalod a bőrödön. A Szentlélek erőt ad nekünk a tanúskodáshoz. A fő célja, amiért Isten elküldi az ő lelkét mindannyiunknak, az az, hogy képesek legyünk tanúskodni. Minden más csak ezután jön. Minden más csak ezután jön. A tanítványok számára a Szentlélek eljövetelét követően nem volt kérdés, hogy az ő elsődleges feladatuk ebben az életben a tanúskodás. Ha helyre áll az isteni rend. Nagyon divatos szóval, prioritásnak nevezzük. Én most isteni rendnek mondom. Ha helyre áll az isteni rend az életedben, minden egyéb is helyre áll. Ha megfelelő dolog van a fókuszban, akkor minden más a helyére kerül. Abcsel 1.8. Ne akarjatok hirtelen nagy formátumú teológussá válni, mondja Jézus. Tudom, hogy ti azt akarjátok hallani, hogy most ülhettek be a királyi székekbe. A tanítványok ezt szeretik hallani. Szeretlek titeket, értékesek vagytok, készítem a helyeteket. Nagyon szeretlek benneteket, nagyon értékesek vagytok, nagyon jó helyetek lesz. Ezt szeretik hallani a tanítványok, nem? Nem ezt szeretjük hallani? Dehogy nem. Persze. De van olyan, amikor nem ezt kell hallani. Van olyan, amikor azt kell hallani, hogy ne ez érdekeljen benneteket, mert erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen Debrecenig. Egészen Debrecenig. Erőt kaptok, és így a tanúim lesztek. Tökéletesen egyértelmű az összefüggés. Erőt kaptok, és a tanúim lesztek. Erőtlennek érzed magadat a hétköznapokban? Nem baj. Isten nem elítélni jön. Nem azért jön, hogy jól nyakon vágjon, hogy kirúgja a lábadat, hogy megrúgja az egyébként is roskadozó térdedet. Nem azért jön, hogy még annak a vádlását is a nyakadba rakja, hogy miért vagy erőtlen, fiam, mikor meghallgattad vasárnap, hogy ne legyél erőtlen. Nem ezért jön. Azért jön a Szentlélek, hogy melléd álljon, és azt mondja, hogy hidd el, hogy nálam erő van. Ha a munkahelyeden vagy erőtlen, akkor melléd áll, és azt mondja, hogy állj talpra, légy erős. Ha a családodban vagy erőtlen, melléd áll, és azt mondja, hogy tarts ki. Eljön még az az idő, amikor a gyerekek nem lesznek kicsik, amikor nem arról szól majd minden, éjjeled, nappalod, hogy ott lóg a nyakadon az 1, 2, 3 sok kisgyerek. Hogyha a nagyobb gyerekeid okoznak nehézséget, melléd áll, és azt mondja, hogy vegyél erőt. Mert kész betölteni. Hogyha családi nehézségek, munkahelyi nehézségek, kapcsolati nehézségek azok, amelyek elerőtlenítenek, a Szentlélek minden esetben kész arra, hogy melléd álljon és felemeljen. De minden esetben ugyanazt fogja mondani. Vegyél erőt, keresd az én dolgaimat, keresd az én arcomat, építsd az én királyságomat, és az összes többi a helyére kerül. Szeretnék eloszlatni egy tévképzetet. Az, hogy erős vagy, az nem azt jelenti, hogy hirtelen minden körülményed a helyére áll. Az, hogy erős vagy, az nem azt jelenti, hogy minden, amit te elképzeltél, hogy hogy kéne működni az életedben, az hirtelen úgy is fog működni. Amikor erős vagy, az azt jelenti, hogy mindenen képes vagy átmenni úgy, hogy nem szakadsz szét. Ezért tehát, hogyha úgy érzed, hogy elhordozhatatlan a teher a családban, akkor amikor erőt veszel, akkor erőd lesz kimosni a 14. koszos ruhát is, erőd lesz megfőzni a legnehezebb ételt is, amikor a családnak szüksége van rá. Erőd lesz igent vagy nemet mondani a gyerekednek, hogyha éppen heves vitában vagy vele? Hogyha a munkahelyeden érnek a nehézségek, erőd lesz állni azokat a szavakat, amelyekkel illetnek? Erőd lesz azt mondani, hogy elmegyek vele a második mérföldre is, hogy bizonyságot tudjak tenni az Úrról? Ha kapcsolati nehézségeid vannak, azt tudod mondani, hogy van erőm, hogy még bírjam. Hogy van még erőm, és lehet, hogy nem azt fogják mondani rólad, hogy éppen kisimultak a vonásaid. De azt fogják mondani rólad, hogy nem tudom, hogy hogy bírod. Én ilyenkor már ordibálnék. Én ilyenkor már síróruhamot kapnék. Én ilyenkor már elbújdosnék a világ elől. És tudod, mi lesz a te bizonyságtételed? Tudod, mi lesz? Az lesz, hogy tudod, én is ott vagyok a határon. Ez az igazság, nem? Nem ez az igazság? Dehogy nem. Szoktunk kiabálni időnként, ugye? Szoktunk kétségbe esni. Szoktunk sírni. Szoktunk vitázni nagyokat. Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy meg tudsz-e maradni ezekben, és azt tudod mondani, hogy de akkor is van erőm átmenni ezeken, mert betölt az Isten lelke. És akkor is oda fogok állni a gyerekem elé, és bizonyság leszek róla, bizonyság leszek felé Jézusról. Akkor is kitartok a munkahelyemen, és bizonyság leszek a beosztottaim, a főnököm, a kollégáim számára Jézusról. Mert az ajándékokat is azért adja a Szentlélek, hogy építse a testét, ami az ő gyülekezete, hogy az felálljon, ugye erről egy fél évet beszéltünk, és tanúskodjon Jézusról. Ezért adja a Szentlélek az ajándékokat. És ő adott némelyeket, mondja az ige, apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Mi tehát a szolgálat? A Krisztus testének az építése. A szolgálat az az, amikor kész vagy tanúskodni az említett fórumokon az Úrról. A szolgálat az az, amikor betöltöd a környezetednek a szükségét. A szolgálat az az, amikor erőt veszel a Szentlélektől, és tanúskodni vagy kész a mi Urunkról. És hát azt tanuljuk az igéből, hogy amíg benne vagy az ő munkájában, amíg a tanúságtévő élet a fő prioritás az életedben, addig minden máshoz is lesz erőd. De ha nem ez a prioritásod, ha kisiklasz, ha kisiklik az életed, és nem vagy rajta a vágányon, ott ugyanezt nem tudja garantálni az Úr. Mert azt mondja, hogy én adom neked a lelkemet, de hát ahhoz keresned kell engem. Ahhoz benne kell lenned a munkámban. Ahhoz el kell merülnöd bennem. Ha ez a kő nincs a vízben, nincsen benne az Úrban, akkor az Úr nem tudja garantálni érte a felelősséget. Azt mondja Jézus a nagy misszió parancsban. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, és ha ez igaz, akkor én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Amíg azon vagytok, hogy tanítvánnyá tegyetek minden népet, addig mindig veletek leszek. Ne is legyen kérdés. Addig veletek leszek. Munkahelyen, családban, kapcsolatokban, mindenhol veletek leszek. Amíg ez áll az életetek fókuszában. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek, élelem, ruházat, lakhatás, ráadásként megadatnak majd nektek. Egészen addig, amíg Isten országát keresed először. És azzal zárnám, hogy a Szentlélek nem egy személytelen erő, ugye tudjátok, remélem, ezt már nem kell elmondani, csak úgy egy laza ismétlésképpen. A Szentlélek az Isten. A Szentlélek az Jézus. A Szentlélek Isten. Ha valahol nagyon kell tudni ezt az igazságot, az a Trinity baptista gyülekezet. A Szent Háromság baptista gyülekezet. Hogyha valahol nagyon kell tudni, hogy a Szentlélek az Isten, akkor nekünk ezt kell tudni, jó? Keresd az Istent. Keresd a jelenlétét, töltekezz be vele, merülj el benne. Mondd azt, hogy nem akarok egy tapottat sem enni a mai reggel, amíg nem töltesz be, amíg be nem mosakodom, amíg meg nem tisztulok, amíg fel nem ruházódom erővel. De ha elmarad reggel, akkor kérd az ő jelenlétét napközben. Kérd a nehéz tárgyalás előtt, kérd a nehéz helyzetekben. Kérd, kérd, kérd mindig. Azt mondja Jézus, én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Szentlélek nélkül nem megy. Persze eltengetni el lehet az életet ezen a földön. Sokan vannak, akik ezt csinálják. De gyümölcsöt teremni, mennyei kincseket gyűjteni, az Úr munkáját végezni, Szentlélek nélkül nem megy. Nem megy anélkül, hogy vágynál a jelenlétére, nem megy akkor, hogyha letördeled magadat Jézusról, nem megy akkor, hogyha szimpátiából jössz néha hozzá, mint egy benzinkúthoz, ó, most kifogyott a tankom, föltankolok. Nem. Maradjatok bennem, ezt mondja az Úr. Maradjatok a szőlőtőn. Keresd az ő jelenlétét, merülj el benne, és maradj ő benne. És ha ez igaz, és ezzel fejezem be, akkor majd te is el tudod mondani, meg én is, mint amit Pál apostol a kolosséiaknak ír. Ezt írja. Mi őt, vagyis Jézust hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Annyira gyönyörű, úgy szeretem Pált. Ez a makulátlan őszintesség. Megvertek, megköveztek, hajótörést szenvedtem, börtönben voltam, megkorbácsoltak, házi őrizetben voltam. Küzdök az ő ereje által. Hirdetem az Urat, tanúskodom róla, az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Ha megkérdezték volna Pált, hogy te, jól vagy, minden oké? Lila a szemed, görbe a hátad, gipszben van a karod, jól vagy? Igen. És Pál azt mondta volna, hogy ne, hirdetem az evangéliumot. Hatalmasan működik bennem az ő ereje. Jó? Úgyhogy fel a fejjel, ne essetek kétségbe. Ha erőtlen vagy, kérd az erőt, és jönni fog az erő. A Szentlélek nem csak pünköstkor volt jelen, a Szentlélek nem csak egyszer jött, a Szentlélek azért jött, hogy az életed minden helyzetében tudjál erőt kérni, és erőt venni, hogy miközben az az életed fókusza, hogy tanúskodj az Úrról, közben minden mást is megfogadni, Amen, amen, amen.